Stereo.
Stereo.
Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
de témázunk veled,
és rólad is beszélgetünk.
Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
rejtélyek és megoldások.
Stereo.
Stereo.
Folytatjuk a sztereót itt az Otthon hangján. Vendégem Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke immáron 21 éve, már több mint 20 éve minden esetre, és a szervezet is már több mint 25 éve működik. Köszöntöm.
Így van, köszönöm szépen a meghívást.
Hát egy ingyenes jogsegély szolgálatról van szó, pszichiátriai jogsértések esetére vannak specializálódva önök. Én mikor készültem a beszélgetésre, nem tudom miért, de filmes hasonlatok jutottak elsősorban az eszemben, és szerintem sok hallgatónk is így van ezzel. Nem tudom, mennyire járok távol a valóságtól, de Szálakakuk fészek, illetőleg volt egy sokak által közkedvelt film még Anthony Hopkins főszereplésével, Az ösztön, amikor mondjuk így fogalmazik, egy kicsit megkettyent vagy magányba befordult ember az állatok között gorillákkal a dzsungelben speciális ellátásra szorult. Nyilván vannak, élnek polgártársaink ilyen és ehhez hasonló problémákkal, ha nem is ők, de hozzátartozóik, kereshetik önöket jogsértések, jogsérelmek kapcsán.
Így van, tehát az alapvető kiinduló pont, az, és aztán ugye innen sokfelé el lehet ágazni, de a kiinduló pont mégiscsak az, hogy az alapítványunk egy kifejezetten emberjogi szervezetként működik, és azzal foglalkozik, hogyha valakit jogsértés ért a pszichiátrián, és mindjárt majd mondom, hogy az mit jelent, akkor minket megkereshet, és működtetünk egy ingyenes jogsegélyszolgálatot, amin keresztül mi ugye el tudunk járni, tudjuk képviselni az illetőt bizonyos körülmények között, hogy valamilyen igazságszolgáltatást kieszközöljünk az őt ért sérelemben. Mi lehet ilyen jogsértés a pszichiátrián? Ez gyakran nekem szokták szegezni, mert aki nem nagyon foglalkozik ezzel a területtel, vagy nincs belelátása. Sokan nem is tudják elképzelni, hogy mi lehet igazán. De nagyon gyakori panasz például az, hogy megkeresnek minket azzal, hogy jogtalanul kényszerítettek valakit a pszichiátriára, tehát bevitték kényszerrel, akarata ellenére kezelték, túlgyógyszerezték, vagy olyan kezeléseket kapott, amitől csak rosszabbul lett, mint előtte volt, vagy méltatlanul bántak vele, megalázóan kikötözték, stb. Ügyeinekről lehet azért hallani. Nem csak a mi munkánk kapcsán, de az ombudsman is jelentetett már meg erről jelentéseket. Dolgoztunk már szexuális zaklatásos ügyeken is, haláleseteken nem egyszer, szóval viszonylag azért széles a paletta.
Most, ahogy hallgatom, bocsánat, és tegeződünk, csak itt nagyon benne maradtam a magázódásba, köszönöm szépen. Ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy mindezt még egy Covid helyzettel megsvikálva, amikor a látogatások meg vannak tiltva, vagy nagyon korlátozva vannak, és ugye elsősorban a hozzátartozók, illetőleg barátok, jóakarók tudnak bármilyen észrevételt jelezni felétek.
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a mostani helyzetnek megvan a maga pikantériája, nem biztos, hogy ez a jó szó, de a maga sajátságai ezen a területen is, ugyanis csak hogy egy példát mondjak erre, azzal együtt, hogy igen, ezt szeretném nyugtázni, hogy valóban a hozzátartozók azok, akik nagyon sokszor meg tudnak minket keresni, nem kizárólag, de nagyon gyakran igen, de jelen helyzetnek például egy nagyon jellemző sajátsága az, hogy amikor valakit kényszerrel visznek be a pszichiátriára, és azért hozakodom elő ismét ugyanezzel a témával, mert ez az egyik leggyakoribb panasz egyébként, amivel minket megkeresnek, és ez meglehetősen sűrűn történik Magyarországon. Tehát amikor valakit kényszerrel bevisznek, akkor olyankor kell, hogy történjen törvényi előírás, az, hogy történjen egy olyan úgynevezett bírói szemle, ami egy felülvizsgálata ennek a beszállításnak, azt célozva, hogy megállapítsák, hogy ez jogos volt-e, hogy az illetőt bevitték kényszerrel, vagy nem jogos, és ki kell engedni. Ezt a törvény írja, hogy egy ilyen esetben ezt meg kell tenni.
Tehát ennek megléte kötelező, amennyiben ez hiányzik, az már eleve egyfajta jogsértés.
Az már egy jogsértés. Igen, és sokszor szoktunk ilyeneken dolgozni, elkésett, nem jól csinálták, stb. Na most ugye ez nagyon röviden ez úgy néz ki, hogy az illető bent van a pszichiátrián, bevitték kényszerrel ilyen vagy olyan okból, és összehívnak egy kis, hát most egyszerűsítsük, egy kupak tanácsot, akik megnézik, hogy ez jogszerű volt-e. És ebben benne van a helyi bíróságtól egy bíró, aki ugye mint jogi személy, ott kell, hogy legyen az illetőnek a saját jogi képviselője, aki általában egy kirendelt ember, tehát ugye van, akinek ez a szakmája, és őt oda rendelik. Egy igazságügyi szakértő, aki szintén nyilatkozik az ügyben, illetve ott van az illetőnek a pszichiátere is, ugye a kezelő pszichiáter, és ilyesmikből áll össze nagyjából ez a társaság, akik ott közösen döntenek, hogy ezt az embert bent kell továbbra is tartani, jogosan vitték ebbe, vagy pedig nem is el kell engedni. Na most ez a dolognak az elméleti oldala, a gyakorlatban az a tapasztalatunk, hogy sajnos ez csak puszta formaság, mert általában az esetek 95%-ával jóvá hagyják azt, amit a pszichiáter mond, tehát ez nem jelent igazi jogi garanciát.
Ez feltételezem én most így a hallgatva téged, hogy ez a fajta konzílium, ez formalitás, gyakorlatilag papíralapon meglévő hát, dolog, és gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy egy személyben dönt valaki, de azért itt egyfajta bevett szokás alapján azért működnek a dolgok.
Nagyon kirívónak kell lenni a visszaélésnek ahhoz, hogy ez a bírói szemle úgy határozza, hogy nem, ez nem volt rendben ez a... Általában meghallgatják a pszichiátert, de ez olyan futószalagon megy az egész, és szinte mindig jóvá hagyják a...
Nyilván abból a bizonyos egy-egy esetekből születnek filmek, amik aztán tömegekhez jutnak el, úgyhogy ezért vagyunk nagyon szkeptikusak ennek hallatán. Amire rákérdeznék az, hogy pszichiátriai eset, definiáljuk egy kicsit, mert az én fejemben nagyon kavarog. Itt vannak az idősek, az idős emberek, az idős demens emberek. Ez már pszichiátriai esetnek számít, a szenvedélybetegek, illetőleg a klasszikus értelembe vett pszichiátriai esetek, amit nem tudok nagyon definiálni se, hogy klasszikus értelemre mit gondolok.
Hogyha keveredés van a fejedben ezzel kapcsolatban, az nem véletlen és nem a te hibád. Ugyanis, és ezt megint csak kevesen tudják, manapság, amikor a pszichiátriát teljes párhuzamba állítják a normál testi orvoslással, kevesen vannak tudatában annak, hogy a pszichiátriai diagnózisok valójában mennyire szubjektívak. És ezt tulajdonképpen ismert szakmai körökben is, hogy azok a diagnózisok, amiket pszichiátrián felállítanak, ezek nagyon távol állnak a hagyományos orvosi értelemben vett és jól megfogható, mérhető orvosi diagnózisoktól. Ezek valójában tünetlisták, amelyeket meglehetősen szubjektív nézőpontból mérlegelnek, tehát az adott pszichiáternek a saját személyes véleménye benne van abban, amikor felállít egy ilyen diagnózist, bármennyire is van leírva az, hogy így vagy így kell diagnosztizálni. Amikor az van benne, hogy valaki gyakran csinál valamit, és ez a diagnózisnak mondjuk az egyik kritérium, akkor az, hogy mit jelent a gyakran, az egy meglehetősen szubjektív.
Ez már olyan mániás, ugye itt arra próbálsz utalni, a mániásságra?
Nem kizárólag. Mondjuk a gyermekeknél a gyermekkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, ami egy nagyon elterjedt és divatos címkézés manapság, annak a diagnosztikai kritériumai között van ennek egy sor, egy listája. Ennek legalább a felében szerepel az, hogy a gyerek gyakran csinálja ezt, az gyakran izeg, mozog, gyakran babrál a kezével, meg ilyenek. És az, hogy gyakran, az nem egy mérhető orvosi kategória, az egy szubjektív szó, ami más jelent az egyik embernek, és más jelent a másik embernek. Tehát ezek sokszor olyan megfoghatatlan diagnózisok, amiket nem lehet úgy lemérni, mint egy normál orvosi diagnózis. Tehát nem véletlen az, hogyha nem teljesen kerek ez a történet, és nem tudja az ember, hogy hol is húzódik igazándiból a határ. Persze nyilván eleve, ha nem is pszichiátriai szempontból nézzük, hanem eleve csak a jelenséget, ugye, hogy az épelmélyű ember és az őrült ember között is van egy csomó átmenet, hát hogy hova meghúzva a határ, az talán kultúránként is változik.
De emiatt, hogy ez nem egy exakt dolog, emiatt még inkább azt gondolom, hogy rengeteg feladatot kaptok, illetve jut el hozzátok, hiszen itt mérlegelésbeli különbségekben kell igazságot, jogszerűséget keresni. A másik kérdésem, és akkor nyilván bombázlak, mert rengeteg dolog kavarog a fejemben, az, hogy a másik dolog, ami nálam olyan bizonytalan, hogy képzeljük el, van ebből visszaút? Tehát mik azok az állapotok, amikből még fel lehet javulni, ki lehet jönni egy-egy ilyen pszichiátriai intézetből, illetőleg mikor van az, amikor ez gyakorlatilag egy életen áttartó állapot már?
Már inkább egészségügyi jellegű kérdés, nem emberjogi, ami ugye a mi specialitásunk, tehát óvatosan nyilatkozok ebben, mert bár ugye kifejezetten emberjogi szervezet vagyunk, de az tény, hogy ha az ember elég sokáig foglalkozik ezzel a területtel, óhatatlanul is belelát abba, hogy hogyan működik ez a terület, és itt tényleg csak személyes tapasztalatot tudok megosztani, tehát nem mint az alapítvány szakmai nézőpontját, hanem csak azt, amit én látok a munkám során, tényleg 25 éve foglalkozom ezzel a területtel, tehát most már új dolgokat nem nagyon látok egy jó ideje. És néhány általános fontos tanulság, vagy ha úgy tetszik, igazság leszűrődött a számomra ez alatt az idő alatt. Az egyik fontos dolog, ami kicsit kényelmetlen ezt kimondani, de mégiscsak leszűrődött tanulságként, az, hogy manapság a pszichiátriai osztályokon alkalmazott módszerek, ezek nem igazán alkalmasak arra, hogy az embereknek a szellemi, lelki egészségét helyreállítsák, és az illetőnek helyre billenjen a lelki egyensúlya. Ezek a kezelések már régóta nem azt célozzák, és deklaráltan nem azt célozzák, hogy az emberek meggyógyuljanak, hanem hogy valami olyasfajta kémiailag kompenzált állapotba hozzák őket, ahogy el tudnak működgetni. Azt kell, hogy mondjam, hogy manapság a mai pszichiátriai módszerek tekintetében annyira alacsonyan van a mérce, annak a tekintetében, hogy mit várnak el, vagy mit tekintenek sikernek, vagy működőképes dolognak, hogy nem is gondolná az ember, és néhány más orvoslási területről összehasonlítva bizony síralmas a kép ezzel kapcsolatban. Tehát a mai pszichiátriai kezelések igazából azt célozzák, hogy az embereket gyógyszerrel, egyfajta egyfajta kémiai kontroll alá vonják, és ezzel próbálják valahogy elfedni, elkendőzni a kellemetlen mentális tüneteket, de valójában meg sem próbálják ténylegesen gyógyítani azokat az állapotokat, ami miatt az illető bekerült a pszichiátriára. Ezt tudom, hogy keményen hangzik, de ebben újra és újra beleütköztem, és valójában ezt nem csak én mondom, ez egy bizonyos tekintetben nyílt titok az egészségügy területén, hogy ez így van. Csak a vaskalaposak mondják az ellenkezőjét.
János, pár dologról szeretnék a tapasztalataitok alapján kérdezni. Most lehet, hogy rossz a párhuzam, munkaügyi bíróságig eljutott ügynél, azért többé-kevésbé tudjuk, hogy a bírói tapasztalat, a bírói gyakorlat szerint azért többé-kevésbé a munkavállalóknak adnak igazat, nyilván csak kellő alapossággal bizonyítható a dolog. A ti tapasztalatok alapján egyrészt kérdezném, amikor felveszi veletek a kapcsolatot egy panaszos, és felveszitek ti a kapcsolatot az intézménnyel, akkor hány százalékban jut el bírói szakba, vagy bíró elé, tehát lesz ügy belőle, vagy hány százalékban sikerül megegyezni tárgyaláson kívül, illetve ha van tárgyalás, van bíróság, akkor ott milyen arányban és hogy alakulnak többségében a dolgok. Vagy ez nem lehet egy kalap alá venni a dolgokat, minden ügy más és más, ezért inkább nem lehet általánosítani.
A kérdés az jó, meg lehet nézni, de hozzá kell tennem, hogy elég sokrétű azért ez a dolog, mert ugye a dolog jellegétől függően, hogy mi az, amivel hozzánk fordulnak, vagy minket megkeresnek, függ az, hogy hova fogunk fordulni azzal az üggyel. Az első dolog, amikor valaki minket megkeres, az mindig az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy amiről beszámol nekünk az illető panaszt, az valóban úgy van-e. Gyakorlatilag dokumentáljuk az ügyet. Az azt jelenti, hogy kikérdezzük az illetőt, vagy a hozzátartozóit, attól függően, hogy kikeresett meg minket, begyűjtjük az ügyhöz tartozó dokumentumokat, ugye meghatalmazás alapján, átvizsgáljuk az egész orvosi dokumentációt, kutatunk még hozzá, hogyha kell egyéb dolgokat, átnézzük a törvényt, és az első az, hogy történt-e törvénysértés. Ha igen, akkor mit sértett meg? Ugye igaz egyáltalán az a beszámoló, amit mondom, azért van, hogy szépíti egy kicsit az ember a dolgot. És ha így sikerül megalapoznunk, hogy mi a sztori, történt-e törvénysértés, ha igen, mit sértett, akkor tudunk nekiállni ezzel érdemben foglalkozni, olyan tekintetben, hogy akkor megírunk ebből egy hivatalos panaszt, mert benne van, hogy mi az, amit sérelemnek látunk, mellé tesszük a dokumentumokat, amik ezt igazolják, és aztán ezt az anyagot beküldjük az illetékes hatóságnak vagy szervnek, amelyik abban a jellegű dologban illetékes, hogy kivizsgálja. Ez lehet szakmai szervezet, tehát lehet orvosi kamara, vagy egészségügyi, most azért nem mondok már ANTS, mert ugye elég sok név változott már, összevissza most éppen NNK, amikorában ANTS volt, amikorában Kölyár volt, de vannak más, most az országos kórházi felügyelet, vagy nem tudom, ez is egy új szerv. Szóval van,
hát, több olyan... nagy múltra tekint vissza egy szervezet, akkor ebben
igen, beleszol. Igen. Lényeg az, hogy van több olyan egészségügyi szakhatóság, akit olyan jellegű dolgokban meg tudunk keresni, hogyha az olyan jellegű, de ugyanígy, hogyha ha kifejezetten jogi, akkor ugye el tudjuk vinni. Akár ha a büntető, akkor rendőrség, vagy ügyészség, ha pénzügyi jellegű csalásról van mondjuk szó, mert ilyenre is találkoztunk jó néhányszor, akkor az egészségbiztosítás felé. Szóval az ügy jellegétől függ, hogy kit keresünk meg ezzel, és vagy egészségügyi minisztérium, stb. A lényeg az az, hogy azt a szervet keresünk meg ezzel, akinek a kompetenciájába tartozik ez a panasz, és aztán igyekszünk szorgalmazni azt, hogy ezt tényleg vizsgálják ki, és szolgáltassanak ebben valami fajta igazságot. És aztán ez változó, hogy mikor milyen sikerrel zajlik, mert ezen szoktak nagyon komoly viták meg harcok zajlani, hogy akkor mi történt, hogy történt. Néha még annak ellenére is, hogy nyilvánvaló bizonyítékok vannak az ügyről, de hát ezeket végig kell harcolni, és mostanra már azért elég komoly sikereket értünk el ezen a téren, tehát nagyon sok ügyet vittünk végig sikerrel, és értük el, hogy elmarasztalások történjenek, ami ugye fontosan azért, hogy a későbbiek pedig megelőzhetőek legyenek.
Kicsit beszéljünk a szervezetről, ugye most már több mint negyed évszázada működik. Hogy működtök? Most gondolok itt az 1%-os kampányra akár, illetőleg hol érhetőek el a felületeitek, aki most a beszélgetésünket hallva csap a homlokára, hogy ó, hát nem is gondolt erre, de látja, és most megnyugszik, hogy van segítség, azonnal befejezik a beszélgetés, és gyakorlatilag a mobiltelefon csörög a zsebedbe?
Előfordulhat ilyen, már nem az én mobiltelefonomon megadva persze a jogsegélyszolgálatnak, de van egy csapat, aki ugye működteti ezt a szervezetet, én magam a vezetője vagyok, ez sokkal inkább egy adminisztratív feladatkör egyébként, mint sem egy jogi, tehát ugye nekem megvannak azok a kollégáim, akik ismerik a területnek a jogi vonatkozásait, illetve vannak ügyvédek, jogászok és más szakemberek, akikkel együtt dolgozunk, és akik segítenek nekünk ezeknek az ügyeknek a felgöngyölítésében. Tehát gyakorlatilag ugye mi egy normál, ha úgy tetszik, irodai munkát végzünk, bejönnek a megkeresések, és az előbb említett módon ezeken eljárunk, és hát ez persze számos kiegészítő tevékenység társul, többek között az is, ami miatt én most itt vagyok, amikről mi tudomást szerzünk, amiket feltárunk, azt igyekezzünk erről tájékoztatni a nagy közönséget, a döntéshozókat is, hiszen ha szeretnénk ezzel kapcsolatban komoly változásokat ösztökélni, akkor muszáj, hogy ezt tudassuk a társadalommal. Úgyhogy igyekszünk viszonylag kiterjedt média tevékenységet folytatni a munkánk kapcsán, illetve Normális esetben ugye szoktunk tartani előadásokat, rendezvényeket, kiállítást, mondjuk ilyen információs anyagok osztását, meg ilyesmi, amik persze az utóbbi egy évben nem sok minden történt, de igyekszünk minden ilyet megragadni, tehát több szálon fut ez a tevékenység.
Most a jelen helyzetben ugye korlátozottak ezek a lehetőségek, de az interneten természetesen fönn vagytok, és ott mindenféle anyagokat lehet látni, akár videós anyagot is, én legalábbis belefutottam, és akkor itt mondanám el, hogy egyrészt az emberijogok.hu oldalon tájékozódhatnak a kedves hallgatók, illetőleg a cchr.org.hu. Nyilván ez a nemzetközi szervezet után a rátok mutat már. Én itt találtam egy nagyon jó kis videót. Amit meg kell jegyezni az, hogy az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány működik, miértünk működik, és ha valaki bármi nemű jogsértést gondol, észlel maga körül, szeretei körül, annak van kihez fordulnia.
Így van, ugye több weboldal is van, van egy sajátunk magyar, amit említettünk, az emberijogok.hu, a másik az egy nemzetközi oldal, mi egy nemzetközi emberjogi hálózatnak vagyunk a hazai csoportja, és ezért van az, hogy van egy nemzetközi központunk, ami az USA-ban működik, és onnan ugye számos más országban. A weboldalunkon tényleg nagyon sok információ van fönt. A nemzetközi csoport az készített több dokumentumfilmet is ebben a témában, különböző aspektusokban, mostanra már talán 6-8 ilyen film is készült az elmúlt 10-15 évben, amik a pszichiátriákon történő jogi problémáknak a különböző vetületeit mutatják be. Hát érdemes ezeket megnézni, nagyon-nagyon informatívak, és az összes fönt van az interneten.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dobos János elnök úrral beszélgettem, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány vezetőjével.
Én köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen.
Stereo.
Stereo.
Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
de témázunk veled,
és rólad is beszélgetünk.
Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
Rejtélyek és megoldások.
Stereo.
Stereo. Stereo.